mai vasárnap több hívő ment gyülekezetbe Kínában, mint az egész keresztény Európában. Európában együttvéve, noha 1970-ben nem volt legálisan működő gyülekezet ugye Kínában, 70-ig, csak 71-ben engedélyezték egy protestáns és egy katolikus felekezet működését, akkor is csak az európai és az afrikai vendégdiákok miatt. De mégis, a mai nap többen vannak, vagy voltak gyülekezetben, hogy az keleten van, ott már valószínű vége a délelőttnek, mint itt Európában. A mai vasárnap több anglikán hívő ment gyülekezetbe, csak Kenyában, Dél-Afrikában, Tanzániában vagy Ugandában, mint Nagy-Britanniában, Kanadában és az Egyesült Államokban együttvéve. A nigériai anglikán egyház tagjainak száma pedig többszöröse az imént felsorolt afrikai országok bármelyikének. A mai vasárnap több presbitériánus ment gyülekezetbe Gánában, mint Skóciában, és Afrika déli részének egyesült presbitériánus gyülekezeteiben többen voltak a mai nap, vagy vannak, mint az Egyesült Államok presbitériánus templomaiban. Anglia és Franciaország legnagyobb létszámú gyülekezetei többségükben afroamerikai fekete gyülekezetek. London gyülekezetbe járói fele afrikai vagy afrikai karibi hátterű. Ma a legnagyobb európai gyülekezet egyik legnagyobb Kijevben található, és egy afrikai nigériai pásztor vezeti. Nagy-Britanniában legalább 15 ezer keresztény misszionárus végez kemény evangelizációs munkát a helyiek között. A legtöbbjük Afrikából vagy Ázsiából származik. Ezek az adatok 10 évesek, képzeld el, 2009-ből. Azóta még drasztikusabban átalakult a világ. A nyugati kereszténység az hanyatlóban, és a feljövő globális dél, így mondják, Global South, ez jelentheti Dél-Amerikát, Afrikát, Ázsiát, pedig manapság már a kereszténység motorjává vált. A mai alkalommal szeretném azt, hogyha a misszióról és a világmisszióról gondolkodnánk, meg fogunk nézni igeverseket, meg fogunk nézni nagyon fontos globális adatokat, és aztán nem szeretném, hogy úgy menjünk el, hogy ez valami távoli dolog tőlünk, ami nagyban zajlik, hanem szeretnénk nagyon-nagyon személyessé tenni, akár majd bizonságtételek által is. A Bibliában a legfontosabb, legfőbb ige szakasz, amely ebben a témában hozható, az apostolok kiküldése, vagy nagy küldetés. Ezt el szeretném olvasni, maradjunk a helyünkön, mert az előbb álltunk, és utána pedig imádkozom. Ez Máté evangéliuma végén található, Máté 28:16-tól. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te vagy a küldő Isten, köszönjük, hogy Jézust elküldted erre a földre, ő pedig példát mutatott nekünk. Ahogyan te elküldted őt, ő is elküldi a tanítványait, akkor azóta és ma is. Köszönjük, hogy minket is erre hívsz, hogy ez nem pusztán lehetőség, hanem parancs. Szeretnénk olyan keresztény életet élni, amiben hangsúlyos a misszió. Akár közel, akár távol. Szeretnénk észrevenni, hogy merre hívsz minket. Attól, hogy a mai nap egy eszköz lehessen abban, hogy jobban körvonalazódjon bennünk az, hogy mi is ez a nagyon fontos küldetés, és hol szeretnél bennünket látni. Kérlek, szent lelked által használd az igédet és ezeket a gondolatokat. Hát, hogy mindazt elmondhassam, amit akarsz, és hát, hogy semmit olyat nem mondjak, amit nem akarsz. Az Úr Jézus nevében. Amen. Maradunk még az igénél, mert ha ahhoz nyúlunk, akkor biztos, hogy az hangzik el, amit az Isten akar, de hiszem azt, hogy magyarázat és gondolat is segíthet nekünk. Így a János evangéliuma végén, 20. fejezetben, Jézus következőket mondja, miután találkozik feltámadt valójában a tanítványokkal, ugye békesség nektek, és azt mondja, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Van tehát egy megelőző minta, ahogy az Atya elküldte az ő fiát, ezek után, ahogy a fiú népet szerez magának a földön, tanítványokat, apostolokat, ugyanúgy ő is el akarja őket küldeni, hogy növekedjen a földi gyülekezet, a földi megváltottak serege az Istennek a dicsőségére. Ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket, ez is kulcs, hiszen a szent lélek jelenléte ereje, megelevenítő lénye nélkül nem sokat ér az egyháznak mindenféle missziós próbálkozása. Lehetséges, hogy szociális munkát tudunk végezni, vagy sok esetleg szegényebb sorsú embert fel tudunk karolni, de a Szentlélek nélkül a misszió munka az nem fog elérni szíveket. És pedig itt az a lényeg, hogy Jézus Krisztus evangéliuma természet fölötti módon megérintsen emberek szívét. A misszió nagyon érdekes háttere van. A misszió latin szó jelentése küldés vagy küldetés. És elsősorban keresztény fogalom, ezt mondják a világi szótárak is, és az evangélium és a keresztény hit terjesztését jelöli. Nagyon fontos gondolat jött be a 20. század második felében. Hisszük azt, hogy a misszió az Istennek a missziója. Hogy ehhez inkább mi emberek, gyülekezetek, keresztények csatlakozunk, és nem mi csináljuk. Erről szól a misszió Dei kifejezés. Tehát, hogy ez az egész, ami világméretekben zajlik, országokban, városokban, vagy itt a helyi közösségünkben, ugye Budaörs, meghirdettük idén láthatóság, egy-két próbálkozásunk volt már kimenni a májusi Budaörsi Fesztiválra, ősszel is szeretnénk kimozdulni. Mindezek azt szolgálják, hogy reményeink szerint csatlakozunk az Istennek a missziójába, ami zajlik itt a városunkban is. A missziódei fogalom az különösen fontossá a missziológia terén, ugye az egyházban, az a 20. század második felében vált. Vajon miért ekkor? Erről még lesz szó. Valószínűleg akkor, mert mivel a 19. század és főleg a 20. század az egy hatalmas nagy expanziót, változást, kiszélesedést, kiterjedést hozott a misszió történetében. Misszió történetről ugye 20 évszázada, 2000 éve beszéltünk a kereszténység szempontjából, de a legnagyobb, legfontosabb és világméretű, hatalmas növekedés az elmúlt évtizedekre tehető. És emiatt gondolom nagyon fontosnak a témát, emiatt is, és nagyon aktuális, és nagyon hálásak lehetünk, hogy ebben a korban élhetünk. Mi tehát, miután megnéztük az apostolok küldetését, a tanítványok küldetését, a keresztjénnek, neked és nekem a küldetése. Kicsit lépjünk vissza egyel, mert amikor a misszióról beszélünk, akkor kicsit meg kell néznünk azt, hogy mi következik miből. Mi az ok és mi a következmény. Mi a kiváltó és mi pedig az eredmény. A nagy küldetésről olvastunk a Máté 28-ban. Ha megnézzük az egész történelmünket, és azt, hogy honnan jövünk, az Isten teremtését, és hogy hova jutunk el egy új világba, amikor már csak Istennel leszünk a mennyben, és lesz menny és pokol, és véget fog érni ez a földi lét, akkor azt kell mondjuk, hogy a nagy küldetés az elmúlik, az korlátozott erre a földre és erre az időre, viszont a nagy parancsolatból fakadó dolgok, hogy szeresd az Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, erődből és elmédből, és az, hogy szeresd a fele barátod, a szeretet parancs az megmarad. Ez maradandó. A nagy küldetés azt a célt szolgálja, hogy minél több ember megismerhesse és megszerethesse a teremtőjét, az Istent. Ugyanígy a misszió az nem cél, hanem ahhoz eszköz, hogy az Istennek az imádata az sokakban helyreálljon és maradandó lehessen. John Piper, akit ismertek sokan, mondja, a misszió nem az egyház végső célja, az imádat az. A misszió azért létezik, mert az imádat nem létezik mindenhol most a Földön. Az imádat végleges, nem a misszió, mert Isten örök és végtelen, nem pedig az ember. Amikor ez a korszak véget fog érni, és megszámlálhatatlan megváltott arcra borul Isten trónja előtt, a misszió nem lesz többé. Ez időszakos, ez mostani szükséglet. De az imádat megmarad mindörökké. Hol vagyunk ebben a képben? Hogyan tehetjük ezt személyesebbé? Mindnyájan benne vagyunk. De hol? A kötél valamelyik oldalán megyünk, vagy küldünk. Leereszkedünk, vagy tartjuk. Miről van szó, miről beszélek? Vissza kell mennünk William Carey idejére. Ő Indiába ment, Nagy-Britanniából misszionáriusként, és amikor elhajózott, elment, egyébként az ő idejére teszik a modern újkori misszió megalakulását. Ő azt mondta testvéreinek, barátainak, támogatóinak, még angol homban, hogy én most lemegyek a kútba, de ti tartsátok a kötelet. Amikor a misszióra gondolunk, akkor a legegyszerűbb megkülönböztetés az az, hogy vannak, akik frontvonalban vannak, és vannak, akik háttérben támogatnak. Mind a kettő nagyon fontos. És te meg én biztos, hogy valamelyik csoportban vagyunk, és valamelyik csoportot erősítjük, és az egyik csoportnak szüksége van a másikra. És Isten szemében nem alávaló vagy előrébb járó az egyik vagy a másik. Amikor a kötélre gondolunk, hadd tegyem fel az első kérdést. Látsz sebeket a tenyereden? Ha tartjuk a kötelet, akkor is, mivel lent rángatják a kútban, kisebesedhet. Ha leereszkedünk a kútba, akkor is azért ki fog sebesedni, vagy legalábbis bőrkeményedés lesz a tenyerünkön. Látunk ilyeneket? Ez lehet egy jel, egy fokmérő ebben az egész témában. Unke mondta, hogy minden baptista egy misszionárius, de úgy is mondhatnánk, minden keresztjén egy misszionárius. Ezzel szeretnék amellett érvelni ma, hogy ne kapcsolj ki, ne aludj el, hogyha nem misszióban dolgozol, vagy úgy gondolod, hogy ez most nem aktuális, mert igenis aktuális mindannyiunkra, hogyha Jézushoz tartozónak mondjuk magunkat. Megyünk tovább. Misszionáriusok, szervezetek, gyülekezetek, vagy nagybetűvel gyülekezet. A Biblia beszél arról, hogy ahogy az előbb mondtam, vannak különböző típusok, van háttérszolgálat, és van frontvonal. Ugyanígy van a misszióban helyi elkötelezett missziómunkás, és van, aki pedig utazó, olyan, aki úttörő módon viszi az örömhírt. Van Pál típusú misszionárius, ugye ez az utóbbi, és Timóteus típusú, aki pedig talán kevesebb helyen járt, Efézusban tudunk róla, mint gyülekezetnek a pásztora. Egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, szükség van Isten országában, mind a kettő típusúra. Kerit már említettem, Hudson Taylor, például szintén távol keletre ment. Aztán eljutunk a 20. századhoz, csak néhány példa a rengeteg közül, amit ugye említhetnénk. Ezek különböző típusok, módszerek, nem jobb vagy rosszabb az egyik a másiknál. Valószínű, amit Billy Graham csinált a 20. század második felében, az elkötelezett csapatával, az már lehet, hogy kevésbé működne most a 21. századi posztmodern kultúrában. De akkor Isten megáldotta, és sokakat segített megtérésre. Azért hoztam ezt, mert néhány napja volt a 30. évfordulja annak, hogy Grahamék megtöltötték a Népstadiont, persze sok amerikai háttértámogató és imádkozó által, és a magyar egyházak összefogása által, ugye 89. július végén. Még anyukám beszámolóiból tudom, hogy babakocsiba engem is odatoltak, nem emlékszem semmire, de elmondhatom, hogy nem az én érdemem, de hogy ott lehettem a Billy Graham Népstadion evangelizáción. És micsoda fantasztikus dolog, hogy jövőre újra megtelik a Népstadion. Nem az, amiben voltunk, hanem már egy újabb, és teli lesz keresztjének sokasságával, reményeink szerint. Amikor itt egész más dolgok voltak Magyarországon, 1956 környéke, egy bátor fiatalember barátaival, dél-amerikai dzsungelben járva, Jim Elliot, igen, két ellel írják a nevét, most látom, ő mondta azt, hogy nem bolond az, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Ő tudta azt, hogy az ő teste, ez a porsátor, amit kapott Istentől, ez egy időre szól. És ő kész volt odaadni ezt, és milyen érdekes, hogy 29 évesen halt meg, nem természetes halált, a misszió mezőn, indiánok nyila vagy éppen fegyvere által. Sok ilyen szolgája van Istennek, aki vagy misszió mezőre megy, és ott hal meg, és múltkor hoztam nektek például egy másik 29 éves embernek, Robert Murray McChain-nek a bibliaolvasó kalauzát, ő is 29 évet élt. Ő nem ment messzi tájakra, ő csak Skóciában pásztorolt gyülekezeteket, de szintén ez Isten országának az oltárán használta el a testét. A kép középen az ábrázolja 1040-es ablakot, amit ebben a témában szoktak megmutatni. Ez a keret tartalmazza azokat az országokat, amik a szakértők szerint a leginkább igénylik és legnagyobb szükség van ott a missziózásra. Hogyha megnézitek, hogy manapság vajon melyek a legnagyobb muszlim, vagy hindu, vagy buddhista vallású országok, akkor nagyrészt beleesnek ebbe a mezőbe. Úgyhogy manapság ezeken a vidékeken van a legnagyobb szükség. És hála Istennek, hogy vannak emberek, akik mennek, és hála Istennek az is, hogy olyan kort élhetünk, amikor már úgy is betörhet az evangélium egy területre, egy vidékre, hogyha nem megy oda senki, mert hogy fel lehet használni az internetet. Vannak online missziók. Például nagyon jó oldal, magyarul is elérhető az everystudent.hu, azt hiszem, hu, ugye, vagy com, hu. És az a nagyszerű, hogy például Szaúd-Arábiában, ahova nem igazán lehet bejutni, mint misszionárius, tudják nyomni a szervezetek, vagy a gyülekezetek azokat az anyagokat, hanganyag, mindenféle online elérhető, vagy letölthető dolog, ami teljesen új, és néhány éve, egy-két évtizede létező, és a világtörténelmünk elmúlt 2000 évében senki nem gondolt volna ilyet, hogy ez működhet. A missziós szervezetek együtt dolgozva a helyi gyülekezetekkel óriási hatást érnek el manapság is. És Isten használja a délbaptisták, a YWAM, Youth for Christ, Crew, Timotos Társaság, a Fék, a Wycliffe, akkor egy-két magyar szervezet is, ami például a Szeretett Szolgálat, vagy vannak táborokat szervezők, gyerektábort szervező, a Kegyelem Alapítvány, egyik kisebb, másik nagyobb, de hogy ez óriási dolog, hogy olyan kort élhetünk, amikor ezek a csoportok, szervezetek, hálózatok összefogva a helyi gyülekezetekkel a missziónak a motorjai, katalizátorai lehetnek. És nagyon fontos mindegyik, nagyon fontos a church és a paracsörcs, nagyon fontosak a helyi gyülekezetek, és nagyon fontosak azok a szervezetek, amelyek sokszor hiánypótló munkát töltenek be. Hadd említsek meg két rövid utat, hogy kicsit személyesebbé tegyük, hogy egy-két élményt. Pont 10 éve volt ennek is, 2009-ben egy kisebb csapattal elmentünk Erdélybe, a Fékkel, Timotős társasággal, és párba mentünk evangelizálni, Csíkszeredán jártunk, és a Galambos Andrissal mentem, többen ismerhetitek, akár missziós szervezettől, vagy amúgy itt a szomszédba, Budafoki Gyüliből, és Andrissal mentünk Csíkszered a belvárosába, egy parkba beszélgetni, evangelizálni, és egy magyar fiatal egyetemista sráccal beszélgettünk, akit ott hiszem az, hogy Isten megérintett az igéken keresztül, a bizonságtételeken keresztül, és mikor a végén megkérdeztük, hogy érthető-e számodra az evangélium üzenet, amit lerajzoltunk neki, azt mondta, hogy érthető, szeretné ezt, szüksége van rá, és kész volt, hajlandó volt együtt imádkozni. Isten látja az ő szívét, sajnos nem tudok róla azóta, de van egy reménységem, hogy egy nap oda át majd találkozhatunk. És Isten tudja, hogy kivel mi lesz, láthatjuk a gyümölcsöket is emberileg, de ez egy nagyon, nagyon nagy élmény volt számomra ott fiatal egyetemistaként, amikor ebbe az egész dologba ízlelgettem a gyakorlati részt is, hogy milyen evangélizálni. Egy másik példa, Kárpátalja, szeretett szolgálattal mentünk ki, több utunk is volt, és gyerektáborokat, meg orvosi heteket rendezett a szervezet, és minket fiatal magyar önkénteseket pedig tolmácsként vont be. És nagy élmény volt ott is, hogy a helyi szociális munkán keresztül, mert az ottani roma származású kárpátaljai emberek nagy szegénységben élnek, és nagy szükségük van szociális misszióra is, meg az egészségügyi ellátásra is, de ezek mellett tudtunk szolgálni az Isten igéjével is. És egy nagyon érdekes dolog van itt a Kárpát-medencében. Mert az van, hogy van egy nép, van egy nyelv, ami túlnő a jelenlegi földrajzi határainkon. Sok esetben a világban ez fordítva van. Sok esetben egy adott országon belül rengeteg népcsoport és nyelv van. Majd láthatjuk például Afrika egyes országaiban, Nigériában csak 520 nemzetiség van. De ez egy különleges földrajzi adottság, erre is föl kell készülni a helyi gyülekezeteknek, misszióknak, hogy itt Magyarországon a magyar nyelvvel, és amikor jön egy amerikai önkéntes például szeretett szolgálathoz, akkor elég hosszan kell neki magyarázni, hogy hogy van az, hogy Ukrajnába megyünk missziózni, ugye Kárpátalja, romák közé, akik magyarul beszélnek. Na ezt nehezen veszik be, nem is csoda, mert ez a történelmi hagyatéka, történelmi háttere ennek a résznek, ahol mi lakunk. Megyünk tovább egy olyan igeverssel, ami nagyon bátorít engem, és remélem téged is, Malakiás 1-ből. Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, mondja az Isten. És mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek. És a tiszta, és az tiszta áldozat. És megismétli, mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Tényleg így van, még hogyha nem is látjuk most még. Ezek az igék, ezek hittel vannak leírva és kimondva. És minden misszionáriust és minden új gyülekezet plántálás bátoríthat az, hogy ha még egy területen, egy nép között nem nagy Isten neve most, de azzá fog válni, mert van erre ígéretünk. Fogok majd hozni a jelenésekből egy-két igét, ami arra vonatkozik, hogy Isten trónja előtt az ígéret szerint minden népből, nyelvből és törzsből fognak ott állni. Fognak ott állni. Ez egy hatalmas bizonság, hatalmas bizonyosság. És emiatt, már csak emiatt is érdemes menni egy teljesen új, teljesen szűz területre. Miért hirdessük? Miért hirdessük? A kezdeti ige vers, amit felolvastam, a nagy küldetés újra előttünk van. kivetítve. Néhány észrevétel. Jézus Krisztus, a feltámadott Úr, egy konkrét földrajzi helyre hívja az övéit, az apostolokat, a tanítványokat. Azt, hogy ezt megörökíti Máté, arról beszél nekem, és nekünk, hogy ez egy adott esemény volt. Volt ideje és helye. Ez egy igaz, megtörtént eset. Amikor meglátták őt, leborultak előtte. Világosan látszik, hogy nincs kérdés arról, hogy már az első tanítványok is istenként tisztelték Jézust. Tudták azt, hogy ő a feltámadott messiás. Van Dániel könyvében profécia arról, hogy leborulnak majd az Úr előtt, aki a messiás, és félreérthetetlenül ő az. Még hogyha kételkedtek is a szívükben. Én azt gondolom, hogy nem abban kételkedtek, hogy Jézus a messiás, Jézus Isten, hanem sokszor, ahogy én is inkább így vagyok vele sokszor, a magam alkalmasságában, abban, hogy hogyan tovább, hogyha innen Jézus elmegy. Hogyan tudjuk továbbvinni ezt az egészet, ahogy látták, hogy fölemelkedik, és itt maradtak, egymásra néztek. Sokszor kételkedünk, de mind a földrajzi helyszín, a hegy, és mind a kételkedés arról beszél nekem, hogy az evangélista azt akarta, hogy nagyon valós legyen ez a leírás. Gondolj bele, ha össze van toldozva a Biblia, akkor vajon beleírnak-e ilyet, ami rontja a hitelét? Nem valószínű. Ez így történt meg, ezért leírták. Jézus hozzájuk fordul, és így szól, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Amikor Pétert vagy Pál apostolékat elkezdték imádni itt-ott görög térségben, akkor azt mondták, ne tedd, nem Isten vagyok én, ugyanolyan ember vagyok, kelj fel. Jézust elkezdik imádni, ő elfogadja az imádatot, mert ő Isten, és kifejezi azt, hogy igen, én Isten vagyok, én vagyok a messiás, nekem adott minden hatalom az atyától. Menjetek el tehát, nagyon fontos szócska a Bibliában, amikor ést, vagy következésképpen, vagy tehát olvasol, akkor egybe kell látni a kontextust. Azért, mivel ő Isten, mivel ő feltámadt, mivel ő a mi Urunk, mivel neki adatott minden hatalom, ebből következően, tehát itt a muníció, itt a támogatás, itt a végtelen nagy bázis, ebből kiindulóan azt mondja, elküldelek titeket, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Az etné van a görögben, ebből jön az etnikum szavunk, ami nagyon-nagyon fontos, hogyha megvizsgáljuk minden népet. Szoktuk erre úgy gondolni, minden nemzetet. Na de hát, ahogy most föl van osztva a 20. században a térképünk, hogyha hoztam volna egy ország térképet, mert ez földrajzi, akkor látnátok, hogy nem mindig így volt felosztva a világunk. Ez egy jelenlegi állapot. De az, hogy minden etnikumot, minden nyelvet, minden nemzetiséget, ez nagyon mutat arra, hogy mi az Istennek a célja. Tehát, hogyha van egy országban már egyetlen egy misszionárius ma, akkor ez nem azt jelenti, hogy le van fedve az ország. Hogyha az országon belül minden népcsoportnál már megjelent egy gyülekezetplántálás, vagy dolgozik misszionárius, akkor mondhatjuk, hogy lefedett terület. Ez nagyon érdekes dolog. Csak egy gyors megjegyzés, hogy Pál apostol is azt írja, és ehhez kapcsolódik, a Róma 15-18-ban, figyeljetek, azt mondja, hogy Jeruzsálemtől Illíriáig, ami Macedónia területe, tehát már majdnem a Balkán, mindenfelé hirdettem a Krisztust. Tehát, hogy be van töltve az evangélium. Na de hogy lehet néhány év alatt egészen Közel-Keletről a Balkánig lefedni és betölteni az egészet? Ez valamit megmutat Pál apostol és a Biblia gondolkodásáról. Azt írja, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért, szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által. Úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem a Krisztus evangéliumát, más fordításban mindenhol be van töltve az evangélium. Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdetem, ahol Krisztust már ismertétették, hogy ne idegen alapra építsek. Vajon az első néhány évtizedben a kereszténység történetében, Jeruzsálemtől Illíriáig mindenki hallotta az evangéliumot? Minden egyes ember hallotta Jézusról szóló hírt, és lehetősége volt megtérni? Nem valószínű, hogy erről van szó. Inkább arról van szó, hogy minden nagyobb közösséghez, népcsoporthoz, nyelvhez, törzshöz el tudott jutni Pál vagy valamelyik munkatársa. Neki az volt a célja, hogy mindig új helyekre menjen, és gyülekezeteket, missziós bázisokat, állomásokat alapítson. Ez egy nagyon fontos gondolata a Bibliának, tehát amikor gondolkodunk a misszióról, akkor próbáljunk így gondolkodni azon túl, hogy földrajzi országok, inkább népcsoportok, nyelvek, törzsek. Erről beszél a nagy küldetés is, etnikum, és megkeresztelve, baptizó, baptizontész, alámerítve, bemerítve őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt. Mindazt, ez rengeteg minden, ez lehetetlennek tűnik, viszont a Szentlélek velünk van, segít, bátorít, és van ígéretünk rá, hogy ő velünk van a világ végezetéig. Egy régi történet, nem is olyan régi, néhány évszázados. Ki hallott közületek a Morva testvérekről? The Moravian Brothers. A Morva testvérek a mai, mondhatnám, Németország területén protestáns közösségekből jövő testvérek és misszionáriusok. És van egy feljegyzés, egy olyan történet, amikor néhány Morva testvér, néhány ebből a névből származó ember elhatározta, hogy a Karib térségbe fog menni missziózni, annak ellenére, hogy tudták, hogy azokon a szigeteken rabszolgakereskedelem folyik, és csak úgy lehet elérni azokat a rabszolgákat, benszülötteket és rabszolgákat, hogyha ők maguk is eladják magukat rabszolgának. Tehát amikor elhajózott a német partokról a hajó benne a vállalkozókkal, a misszionáriusokkal, akkor integettek és elköszöntek a családjaiktól, és ők tényleg nem látták soha többet egymást. Akkor a feljegyzések szerint ezt mondták ezek az emberek, méltó a bárány, hogy átvegye szenvedése jutalmát. És erről beszél igazából a Jelenések könyve, ők csak arra hivatkoztak, ami az igében van, ami meg fog történni, hogy új éneket énekeltek, énekelnek a trónnál. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltört annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket, kiket, azokat, akik majd hisznek az evangélium hallására. Őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És így folytatódik a Jelenések 5:10 verssel, és mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és a mi Istenünk papjaivá, és uralkodni fognak a földön. Két fejezettel később a Jelenések 7 is megerősíti, aláhúzza azt az igazságot, hogy amit Isten kimond, hogy minden nyelvből, törzsből, népből és nemzetből lesznek ott majd a trón előtt, ez igaz. Mert azt mondja János apostol, ezek után láttam Pátmosz szigetén, ezt Isten kijelentette neki, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből, hol az Isten trónja előtt, a nagy fehér trón előtt majd a mindennek végén, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt, a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágok, és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Ez csak a múltban történt meg, vagyis néhány száz éve voltak olyan emberek, akik adták magukat a misszióra. A Morva testvérek példája napjainkban is bátorít embereket. Itt van például John Chau. Ez amerikai kínai családból egyik szülője, ugye másik szülője, ilyen, ez a fiatal ember már nem él köztünk, de néhány hónappal ezelőtt hunyt el nem természetes halált, mert vállalta azt hosszú felkészülés után, hogy el fog menni az Észak-Szentinelézek közé. Ez a sziget, ez India partjaitól több száz, úgy mondhatnám, 1000 kilométerre fekszik, a másik oldalán Tájföldhöz közeledik. Ezeken a szigeteken a teljesen nomád és olyan körülmények között élnek az emberek, mint pár ezer évvel ezelőtt a világ mostani fejlettebb részein. És tudta azt, hogy ha elmegy ezek közé az emberek közé, akkor az életével játszik. Hadd olvassuk föl néhány olyan tényt, amit az ő naplójából megtudunk, miután meghalt, egyébként megkerült a hírekbe természetesen, voltak pro meg kontra, keresztények is mondták, hogy lett ilyen felelőtlen, nem kellett volna menni, lejáratja a missziót, mások meg hősként tisztelték, mellé álltak. Persze a világ újságírók, a Guardiantól kezdve, de ez átjött a magyarországi 444-hez is, tehát nagyon sokan, akik nem értik az evangélium hívását, és nincs ott bennük a Szentlélek, persze világi újságíróként erősen savazzák őt és az ilyen típusú testvéreinket. De én azt mondom, egyetértve Szabados Ádámmal, aki írja a Divinity blogon, hogy John Chau nem gúnyt, hanem tiszteletet érdemel. Mert testvérem, én vagyok az, aki ülök otthon a kényelmes székemben, miközben ő meg elmegy erre a szigetre úgy, hogy felkészült. Szóval, hogyha valakinek szégyenkeznie kéne, az én vagyok. Ami kiderül például, hogy Chau tudta, hogy valószínűleg rá fognak támadni, és sebeket kell majd ellátnia, a sajátjait. Ezért mentőápolói szakképesítést szerzett, és egy ideig kórházi ápolóként dolgozott. Második tény. Állandóan túrázott, remek fizikai állapotban tartotta magát, és elvégzett egy túravezetői tanfolyamot is. Harmadik. 3 nyáron keresztül dolgozott természetvédelmi őrként egy nemzeti parkban, eközben egyedül lakott egy kunyhóba, hogy megszokja az egyedüllétet és az önellátást. Negyedik. A leendő expedíció veszélyeire tekintettel szűz maradt, és sosem vállalt kapcsolatot, hogyha meghal, ne hozza nehéz helyzetbe feleségét és családját. Ötös. Főállású munkát sem vállalt soha, hogy folyamatosan foglalkozhasson a felkészüléssel is. Hatos. 2015 és 16 között 4-szer is ellátogatott célpontjához a közeli Andaman szigetcsoport több tagjára, és az ott kapcsolatokat épített ki a helyi keresztjénekkel. 7. 2017-ben egy olyan táborban edzette magát, ahol az egyik gyakorló feladat az életben maradás volt, egy önkéntesek által eljátszott ellenséges benszülöttekkel teli faluban. 8. Olyan úti csomagot állított össze, amiben többek között fogorvosi fogók is voltak, kifejezetten a testébe fúródó nyilak kihúzásához. 9. Ezen kívül képes kártyák a kommunikáláshoz és ajándékok, amik voltak nála a benszülötteknek. Tehát olyan kártyák, amiken képek voltak az evangélium ábrázolásával. 10. Hogy véletlenül se fertőzze meg a benszülötteket, hosszasan karanténba zárta saját magát, aközben 11 napig ki se lépett a lakhelyéről. 11-es részletes búcsú levelet írt, ami most nem olvasok föl, de utána lehet nézni. Ez a fiatal ember egy példa lehet előttünk, és nem arra akarok bátorítani itt most senkit, hogy menjen ilyen veszélyes helyekre. Lehet, hogy lesz köztünk, aki elmegy ilyen helyekre, de nem biztos. Lehet, hogy senki. És azt kell meglássuk ma, hogy Isten mire hív téged vagy engem. Nagyon bátorított az ő életpéldája, és nem akarok rossz szavakat mondani irányába, vagy más misszionárosok irányába, tudva azt, hogy őszintén a magamban nézek, hogy mondjuk én mit teszek meg, vagy mit tudok megtenni. A vége fele közeledünk, és egy igevers és néhány adat. Ezt az igeverset John is hitte, és így indult neki, hogy ha jön a nagy megpróbáltatások ideje is, amiről beszél az Úr Jézus, hogy a történelem végén lesznek ilyenek, és nehéz helyzetbe kerülnek a misszionáriusok is, ő tudta azt, és mi is tudhatjuk, hogy Isten országának, ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek. Ő hitte azt, hogy a szentinelézek, akikről fogalmunk sincs, hogy kik ők, de ő megismert őket, megszerette őket, és valahogy azt érezte a szívében, hogy van egy elhívása Istentől feléjük. Nekünk lehet, hogy, és valószínűleg, mivel itt élünk, magyar emberek felé. Vagy máshova a földön, hogyha majd elvisz az Úr. Legyünk érzékenyek erre, hogy merre vezet ő minket. És el fog jönni a vég, mert ezt írja a Biblia. Egy-két záró adat, ami még bátoríthat minket. Hogyha érdekel téged a világmisszió jelenlegi állapota, állása, adatokkal, csártokkal, grafikonokkal, keresd föl a joshuaprojekt.net-et. Ez egy nagyon jó oldal, innen néhány adatot lehúztam. Globális összefoglalások arról, hogy körülbelül 17 ezer népcsoport van most jelenleg a világban, és ebből eléretlen az több mint 7 ezer. Ez több mint 40%. Mit jelent az eléretlen? Mit jelent a kicsit elért? Mit jelent a közepesen? 5 csoportot is, ahogy a színeket látjátok a képen, akár a baloldali mátrixban, akár a jobb alsó a csártokon. A piros az eléretlen. Az eléretlen az azt jelenti, hogy az evangélikál hívők aránya 2% alatti, és a bármiféle keresztény hitet vallók aránya 5% alatti. És aztán a szervezet megkülönböztet, ugye kicsit elértet, akkor felszínesen elért csoportokat, részlegesen elért, és elég jól elért csoportokat. Nem tudom, mi hol vagyunk itt Magyarországon, gyanítom, hogy valamelyik zöld lehetünk itt mi. Európa nagy része valamelyik zöld, és Észak-Amerika is valamelyik zöld lehet. Ha a legjobbat nézed, a sötét zöldet, az azt jelenti, hogy az evangéliumi hívők aránya 10% vagy annál több. És kérdezem én, ahol 10-ből egy ember keresztény hívő vagy gyakorló, ott szükség van még evangélistára, misszionáriusra, szükség van még újabb gyülekezetekre? Csak Szöulban több ezer baptista gyülekezet van, miközben Magyarországon van 200-300. Budapesten is elférne egy jó néhány száz gyülekezet még. De hogyha az Isten távoli vidékekre hív, mint amilyen bizonyságtételt hamarosan fogunk hallani, akkor még jobban nézzünk föl az elhívó Istenre, és még jobban támogassuk azokat a testvéreinket, mert nagyon nagy a szükség a világ egyes részein. Egy záró igevers, így a végére, amely bátorít minket arra, hogy amit majd fogunk hallani, bizonyságtételt, illetve hogyha ismersz, vagy meg fogsz ismerni majd misszionáriust, vagy te leszel ilyen helyzetben, de tekintsd magadat most is ennek, hiszen ha mész iskolába, munkahelyre, vagy bárhova, ahol el tudod mondani, akkor te vagy az. De mégis különösen imádkozzunk a Biblia bátorítása alapján, így végződik a második tesszalonikai levél, azokért, akik vállalják az időt, a pénzt, az utat, az áldozatot, hogy esetleg távolabbi helyekre menjenek. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, mondja Pál, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék Istent, ahogyan nálatok is. Hűséges az Úr. Ez a mi reménységünk, hogy megerősít bennünket, és mindazokat, akik a misszió távolabbi mezőire lépnek. Hadd emlékeztesselek, hogy a kötél valamelyik végén ott vagy. Lemész, vagy fent tartod. Mind a kettő fontos. Kívánom azt, hogy jó bőrkeményedést mindenkinek, és legyen ez annak a jele fokmérője, hogy benne vagyunk az Isten munkájában. Mikor kezdjük el, akár már a jövő héten is lehet, bátorítalak rá, ha fiatal vagy és szabad vagy, gyere el Soltvadkertre, ahol lesz evangelizáció a baptista nagy táborban, több száz fiatallal együtt tehetjük ezt, de ezt teheted ma is. Nem kell várnod holnapig, ma, ami Istentől jön, csatornaként közvetítsd a környezetedben levőknek. Én ezt kívánom sok szeretettel. Tudunk erre egy nagy ámen mondani, és utána pedig meghallgatunk egy-két bizonyságtételt, egy rövidebbet, és egy hosszabbat fognak egymáshoz kapcsolódni. Egy közös szervezet, nagy érdeklődés és figyelemmel hallgassuk majd őket. Tudunk erre az egészre egy nagy áment mondani így együtt? Amen.